Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. A körülmények úgy hozták, hogy törlesztendő adósságom van, és pedig a Futni mentem című magyar film. Herendi Gábor rendezővel a kolozsvári bemutatón találkoztam, azóta sok minden történt. Legfontosabb, hogy ez az alkotás lett a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film. Sokáig arra szólt Kern András és Koltai Róbert, a Miniszter félrelép című vígjátéka felé, majd másfél hete lekörözte azt, elérve a 700 ezres nézőszámot. Herendi Gábor filmjei a szerethető skálán mindig is jól teljesítettek, a Valami Amerika, a Magyar Vándor és a Kincsem is rengeteg nézőt vonzott a mozikba. Az általa jegyzett filmek közül nekem a kedvencem a Toxikoma, a Szabó Győző színművész drogfüggőségét vászonra vivő történet, mint kiderült Herendinek is ez a szívecsücske, de az nem komédia, és a legek között inkább a komédiák kérnek maguknak helyet. Állítólag Romániában meglepően sokan járnak még moziba, amúgy általános jelenség, hogy az emberek házi moziznak, vagyis inkább letöltik a filmeket, nem ülnek be több száz emberrel egy térbe. A Futni mentem nagy érdeme, hogy visszacsalogatta az embereket a mozikba. Olyan kommentet is láttam, hogy baráti társaság felkerekedett, és 7 településsel arrébb utazott, hogy megnézhesse. Szerethető film, amelyre az embereknek azért is szükségük volt, mert elfáradtak a mindenhonnan áradó politikai tartalmaktól, és vágytak egy olyan élményre, amely elfeledtette társadalmuk megosztottságát. Jó komédiát készíteni nagyon nehéz. Könnyen kifulladnak a poénok, gyakran sematikussá lesznek a karakterek, vagy idővel elveszik a cselekmény izgalma. Ilyenkor a néző érdektelenné válik. Számos remek mű született a műfajban, mint a Monty Python filmek, vagy Bacsó Péternek a Tanúja, hogy magyar példát is mondjak. A romantikus komédiáknak is megvolt az aranykora, olyan üdvöskékkel, mint Julia Roberts, Meg Ryan, és valamivel később Cameron Diaz. A férfi színészek közül pedig Hugh Grantnek, Richard Gere-nek, Tom Hanksnek állt jól a műfaj. Számos ilyen filmet láttunk. Szimpatizálunk a szereplők csetlés botlásaival, és reménykedünk, hogy a végén egymásra találnak. Igaz, az is előfordult már, hogy Julia Roberts az esküvő előtt kilovagolt a képből, mint a Runaway Bride, Oltári nő című klasszikusban. De többnyire megtippeljük a zárójelenetet, és igazából a körítésért nézzük ezeket az alkotásokat. A szellemes párbeszédekért, a vicces helyzetekért, a karakterek szerethetőségéért. No meg egy kicsit álmodozunk arról, hogy mindez velünk is megtörténhet. Herendi Gábor fogorvosnak tanult, és sokáig páciensei mosolyán dolgozott, majd a reklámszakmában találta meg a helyét. Innen egyenes út vezetett a nagyjátékfilmes sikerekhez, hiszen a Valami Amerika könnyen meghódította a nézőket, a Magyar Vándort is szerették, a Kincsem pedig a 2017-es év legnézettebb magyar filmje lett. És most itt a Futni mentem, amelynek forgatókönyvét Divinyi Réka és Miki Anna írta, és mivel nem kapott állami támogatást, 2 lelkes producernek, Kárpáti Györgynek és Berta Balázsnak köszönhetően született meg. Számos cég is támogatta a projektet, ezért termékeik jelen vannak a filmben, de nagyon diszkréten, hogy ne keltsenek ellenszenvet. Herendi Gábor remek ötlettel a film végén visszatér rájuk rövid epizódokkal, mint amilyenek a verkfilm részletek szoktak lenni. A Futni mentem nem eredeti forgatókönyv alapján készült, hanem egy cseh alkotás újragondolása. A 2019-es Nők, ha futnak, hatalmas siker volt, hazájában 1 milliónál is többen voltak rá kíváncsiak. Ezt a történetet gondolta tovább a magyar csapat, majd felkérte Herendi Gábort, hogy rendezze meg a romantikus vígjátékot. Az eredmény, mint már mondtam, az elmúlt 35 esztendő legnézettebb magyar filmje, és a nézőszám még nő, hiszen a film továbbra is szerepel a mozik műsorán, és kis ideje a Netflixen is látható. A Hajdú család csak annyiban különbözik egy átlagos modern családtól, hogy itt a már nem éppen fiatal szülők jó ideje közösen teljesítenek egy bakancslistát. Már csak egy kihívás maradt hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Egyeseket meg is lep, hogy ilyen hamar búcsúznunk kell egy akkora névtől, mint amilyen Csulya Imre színművész. Vera, a feleség, akit Udvaros Dorottya alakít, úgy dönt, hogy teljesíti ezt az utolsó kívánságot, és pedig lefutja a maratont. Nem egyedül, hanem három lányával, meg egy urnában a férje poraival. A lányok különböző élethelyzetekben vannak, de egyikről sem állíthatnánk, hogy boldog. A legidősebb, Dorina, azaz Tenki Réka, ügyvédi karrierére összpontosít, mellőzve magánéletét és félve a gyermekvállalástól. A középső, Kata, akinek szerepében Lovas Rozi látható, évek óta együtt van Ákossal és neveli két fiú gyermekét. Szeretné, ha végre összeházasodnának, de a Bányai Kelemen Barna formálta Ákosból hiányzik a romantika és kellő törődés, ami ehhez a lépéshez elengedhetetlen lenne. A legkisebb lány, Emma, vagyis Trill Beatrix, éppen abban a kilátástalan helyzetben van, mint sok 20 éves szép lány. Ő a főnök szeretője, aki naponta hallja a válási ígéreteket, mint hiába. Típus szereplőkről beszélünk, de örülök, hogy Herendi Gábor felvillant bizonyos társadalmi problémákat. Igaz, nem mélyül el bennük, de hát komédiát nézünk, nem Ingmar Bergman filmet. Dorina azért temetkezik a munkájába, mert gyermekkorában legnagyobbként a testvérei pótanyukája volt, és ez a felelősség elhalványította benne a házasság és anyaság utáni vágyat. Katát valósággal megsemmisíti a családja három férfi tagjának érzéketlensége. Ő jelenleg nem több ebédet főző, tiszta ruhát biztosító, kamaszok hülyeségét kordában tartó háziasszonynál. Emma pedig az alábecsült, tárgyasított nő példája, akit csak forró szexpartikra és nagy ritkán gyertyafényes vacsorákra tartanak megfelelőnek. A három lány gyötrődése arra is rávilágít, hogy szétesett családban nőttek fel, ahol az apa bungee jumpingolása fontosabb volt, mint a velük töltött idő. Erre az anyának, Verának is rá kell döbbennie. Szóval a közösen végigszaladt 42 kilométer jó lehetőség arra, hogy közben kifussanak magukból sérelmeket, frusztrációkat, és egymásra találjanak. Hogy közben még a szerelem lehetősége is bevillan, az már csak habatortán. Értékelem azokat a pillanatokat, amikor a magánéletekbe beépülnek utalásként azok a társadalmi problémák, amelyekkel még mindig nem tudunk mit kezdeni. Kamaszok körében terjedő TikTok kihívások, mint amilyen a Kék Bálna vagy a Superman volt, könyvek fóliázása, MeToo mozgalom, szülők hiányában felnövő gyermekek, hagyományos nőszerepben ragadt családanyák. De legjobban azt élvezem, hogy külön humorforrás a férfi szereplőgárda. Csányi Sándor, aki legalább egy évtizedig minden romantikus komédia nyáladzást beindító főszereplője volt, itt most nagy egó nélküli kislányát egyedül nevelő rendőrezredes. Amikor Ember Márk, Magyarország egyik legkedveltebb színésze, edzőként megjelenik a vásznon, elnevetem magam. Szerény, sokoldalú színész, de szerintem futni nem szokott. A filmben jó érzésű fiú, de kicsit pipogya, álmodozó, a négy nő könnyen bezabálhatná reggelire. Schmidt Zoltán a főnök gatyatologató gyáva alak, aki jobban fél a feleségétől, mint a boldogtalanságtól. Bányai Kelemen Barna is kéri a pofot taplósága miatt, ezért el is hisszük, hogy képes lenne fájdalmat okozni élettársának, Lovas Rozinak. A toxikomabeli karakterétől, Csernus Imre pszichiátertől komoly fejmosást kapna, ha leülnének beszélgetni. Végül kiderül, hogy csak bugyuta, meg enyhén fásult, de nem érzéketlen tahó. Szóval arra szólunk a happy end felé, és mindezt egy maratoni futás hozza meg, egy közös örömködés, amelyre mindannyiuknak óriási szükségük volt. A Futni mentem szereplői nem sportteljesítményre vágytak, hanem őszinte együttlétre, néhány elhallgatott gondolat kimondására, és annak felvállalására, hogy a boldogságvágy nem idegen tőlük, sőt, ugyanarra vágynak, mint a legtöbb ember, sem többre, sem kevesebbre. Herendi Gábor pedig egy szerethető filmben erről mesélt, sem többről, sem kevesebbről. Meghallgatjuk a Futni mentem című film betétdalát, majd Herendi Gábor rendezővel beszélgetünk. A dalt előadja Kis Tibi és Tarján Zsófi. A zenét és szöveget Hrutka Róbert jegyzi.
Már tudom, néhány perc mit ér.
Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet cél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, hisz semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmost majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Most is elhangzott, hogy egy cseh film az alap, és ez egyfajta remake, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy az eredeti is ennyire nőközpontú volt, mert olyan lett ez a végjáték, mint egy kedves omázs a nőknek, és azért a férfiakat keményen háttérbe szorítottátok, és nem is annyira talpra esett férfiak, mint amilyenekhez szoktunk. Egy kicsit olyan Hugh Grantesek a szereplőitek. Tehát ezt te hoztad be, ezt a szálat, hogy azért a nők legyenek megbecsülve ez alkalommal?
Örülök, hogy így látod, mert ez egy picit szándékom volt. Ez nagyon jó kifejezés, a omázs a nőkért. Nem titkom, én nagyon tisztelem a női nemet, és ebbe a filmbe ez a lehetőség benne volt. Az eredeti cseh verzió, amit én nem is igazából szerettem, néztem, az egy nagyon felületes, sokkal kétdimenziósabb figurák voltak, messze nem voltak a női karakterek ilyen szinten kidolgozva, és meg tudtam győzni a producereket, hogy hagy írjuk át, adjanak szabad kezet. Ebben, és Divinyi Réka, akivel én szinte majdnem minden filmemen együtt dolgoztam, zseniálisan átírta, és mélységet tudott ennek a forgatókönyvnek adni. Az a vonal, a mama és a három lány, mint egy széthullott család, az egyáltalán nem volt benne az eredetibe. A család a sok-sok gonddal, a konfliktusok a lányok és a mama között, végül is ugye a maraton lefutása, mint cél, egyesíti őket, és újra egymásra találnak. Ez a vonal nincs az eredeti filmben benne, és nekem az nagyon nem tetszett, hogy nincs egy olyan valami fajta tanulsága, mondani valója, amitől a mozinéző úgy jön ki a moziba, hogy valamivel gazdagabb lett.
De hát az igazi jó komédiának nem az a receptje, hogy valahol a háttérben fájdalmak is vannak?
De abszolút, ebből indultam én is ki, hogyha ez a film olyan, hogy nem lesznek olyan jeltek benne, amik egy kicsit a könyvzacskókra is hatnak, akkor az nem lesz jó végjáték.
Amúgy ezt a műfajt, hogy romantikus komédia, ezt valószínűleg mondhatjuk, hogy az amerikaiak tökéletesítették, és a legjobban is művelik. Nem mindig szoktak jól sikerülni emiatt az európai variánsok, mert minthogyha nem volna a sajátunk. Neked meg úgy tűnik, hogy találkeztyűként sokat néztél amerikai romantikus komédiákat annak idején. Egyszerűen simán érzed a műfajnak a sajátosságait, hogy mire érdemes ráerősíteni benne, hogy működőképes legyen a történet? Vagy egyáltalán úgy gondolod-e, hogy van egyfajta receptje ennek a zsánernek?
Nem is receptnek mondanám, és nem gondolom, hogy én találtam föl Kolumbusz tojását, de én úgy tudok ehhez közelíteni, hogy én olyan vígjátékokat tudok csinálni, vagy olyanokat szeretnék csinálni, amiket én is szeretek megnézni. És nekem azok a vígjátékok tetszenek, ahol a figurák valódi húsvérfigurák, valódi szituációkba keverednek, és az a humor, ami benne van, azt valahogy az élet hozza, a szituáció hozza, ami a mindennapjainkban benne van. Ezek a filmek a számomra vicces filmek, én ilyet szeretek csinálni, és hát addig küzdünk a forgatókönyvvel, amíg mondjuk nem érzem azt, hogy ez a film ez valami ilyesmi lesz a végén.
Általában azért ezek kiszámítható történetek, tehát úgy nagyjából meg lehet előlegezni a befejezést, ezért azt lehet mondani, hogy a részletektől függ minden, tehát hogy közben milyen finom kis ízeket talál ki az ember, ezen kellett a legtöbbet dolgozni, mert azért sejthető, hogy egymásra talál XY-nal, még ha lebegtetett is egy-egy kapcsolat, tehát nem olyan egyértelmű happy end a vége, akkor is valami örömforrás érkezett X-nek, Y-nak az életébe is, tehát ezeket úgy szoktuk tudni, és akkor végül is az odáig vezető út a fontosabb.
Nincs erre különösebb megoldó recept, de ez tény, ezek műfaji filmek, még azt is kimerem mondani, hogy klisék sokasága, és azt gondolom, igen, hogy a részletekben van a titok, tehát, hogy ez a klisé hogy van megoldva, milyen dialógus környezetben van, hogy játssz el a színész, ezeken az apróságokon múlik, hogy ez egy szerethető és minőségi dolog, vagy egy kevésbé szerethető és nem annyira jó minőségű dolog.
Nem csak a helyzet komikum, hanem a párbeszédeken belüli komikum is legalább olyan fontossá válik. Nagyon jó szövegeket kell írni, és kell adni neki egy bizonyos dinamizmust, tehát kell így pattogtatni, mint a teniszlabdát, mert sok olyan filmet láttam, ami attól ült le, hogy akkor bizonyos helyzeteknél elkezdték elveszíteni a ritmusát a történetnek, és itt érdekesen pörgetitek végig, de jót tesz ez a dinamizmus neki.
Azt viszont nagyon vallom, hogy egy vígjátéknál a ritmus a legeslegfontosabb dolog. Effektív, ha nem jó a ritmus, akkor nem ülnek a poénok. ezt azért is merem mondani, mert nagyon sokszor az van, hogy amikor leforgatunk egy ilyen vígjátékot, egy ilyen úgy szoktuk mondani, hogy first assembly, egy ilyen elsődleges vágást csinálunk, ahol még nincsenek a jelenetek úgy összevágva, csak mindegyikből egy nagy totál van egymás mellé rakva, csak azért, hogy nézzük meg, hogy a történet áll-e a lábán. És megesküszöm, hogy nincs benne egy poén se, amin lehetne mosolyogni, akkor nagyon-nagyon kétségbe szoktam esni. Akkor a vágó mindig megnyugtat, hogy de Gábor emlékezzé, minden filmnél ugyanez van, és akkor elkezdjük vágni, és akkor megkapja azt a fajta ritmust, amitől egyszerűen elkezdenek élni a poénok, elkezdenek élni a figurák. Erre szoktam azt mondani, amiért biztos megköveznek a rendezők, hogy szerintem messze a legnehezebb vígjátékot csinálni.
Nem, ezt a színházi rendezők is mondják, mert olyanok, mint a gyerekelőadások, ha beleunt, akkor hamar cserben hagyja, vagy nem kíváncsi rá. Ez a ritmus, ez összefügg-e a reklám szakmabéli múltaddal, mert ugye most a színpadon is szóba került, hogy nagyon sok rendező a reklám szakmából érkezett, de majdnem mindegyiknek a filmjeinél én a ritmust figyeltem meg, hogy az nagyon jellegzetes és nagyon fontos szerkezeti elem lesz, tehát egyfajta meghatározó elv. A reklám sem, hogy sem bóbiskolni, sem elkalandozni, oda kell vonzza a tekintetedet. Úgy érzed, hogy ott tanultad meg, hogy ennek a stikái hogyan vihetők át mondjuk játékfilmbe? Igen.
Különben azt gondolom, hogy rendkívül jó iskola volt nekem a reklámfilmek. Egyrészt ez a tempóérzék, ritmusérzék, ez biztos, hogy ott fejlődött ki, meg a történetmesélés. Végül is nagyon sok reklámfilmnek van története, és hogyha egy történetet el tud az ember 30 másodpercbe mesélni, akkor a másfél órában lubickol. És én tényleg ezt éreztem a Valami Amerika forgatásán, akkor már több száz reklámfilmen voltam túl, és mindig emlékeztem, hogy mit kínlottunk a vágóasztal, hogy egyszerűen amiatt, hogy beleférjünk mondjuk a 30 másodpercben, milyen finom kis gesztusokat le kellett vágnunk, kénytelen kelletlen. Ez a Valami Amerikánál fantasztikus érzés volt, hogy nem vagyunk ennyire beszorítva az időbe, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy én ezt onnan hoztam.
És azt is be tudtad lopni, hogy egy szerethető Budapest is valahogy jelen lehessen a filmben. Szándékod volt, vagy ha már szaladnak és sokat vannak a szabad ég alatt, óhatatlanul megtörténik?
Hát egy kicsit azt mondom, hogy óhatatlanul megtörténik, inkább azt mondom, hogy arra nagyon szoktam figyelni, hogy ne ilyen képes lapos Budapest legyen, és hogy találjunk olyan helyszíneket, képeket Budapestről, ami még talán kevéssé volt kifotózva, felfedezve. De ezek a futások, ezek ugye nagyon szép zöld területeken zajlottak, de a városi képek azért én azt hiszem nem olyan hagyományosak. Egy ilyen kedves oldalát mutatja Budapestnek mindenképpen.
Hogyha ennyire kis költségvetésből dolgozik az ember, és minden forintot meg kell számolnia, akkor hogyan gondolkozik például a lakásbelsőkön? Mert egy lakás mindig árulkodik arról, hogy körülbelül mi a társadalmi besorolása egy embernek, körülbelül milyen az életmódja, és ezért azt hiszem, hogy ebben a filmben is nagyon fontos volt, hogy kit hova költöztettek be. És ezt hogy oldottátok meg? Néha hallom azt, hogy haver segített barátnak a lakásában forgattunk, Hajdúszapi szokott ugye ilyeneket csinálni például. Nektek is voltak ilyen megoldásaitok?
Hát egyértelmű, nagyon sokat gondolkoztunk minden karakternek a hátterén. Azon is morfondíroztunk, hogy valószínűleg ő Budán lakik, ő Pesten, ő bérházba, stb. Tehát ezeket mind számba vettük, és egyszerűen nem tudtunk nagyon mi sem más csinálni, tehát az összes lakáshelyszín az eredeti helyszín, nem nyúltunk hozzá. Nagyon sokat megnéztük, és megtaláltuk azokat a lakásokat, amelyek anélkül, hogy át kellett volna nagyon rendezni, ami nagyon sok pénzbe kerül ilyenkor, ugye kipakolni a régi bútort, behozni az újat, amit bérelünk, stb. Tudtuk, hogy erre nem lesz pénzünk, tehát tényleg az összes lakás úgy van a filmben érintetlenül, ahogy találtuk, csak meg kellett találni. Tehát, hogy erre mondom azt, hogyha kevés a pénz, akkor nagyon-nagyon precíz előkészítést igényel.
persze, hogy fele annyi időtök volt forgatni, ez valamilyen kompromisszumra kényszerítette végül téged, amit reméltél, hogy megúszol, de megúszhatatlan volt. Annyit már mondta, hogy a színészek olyan ügyesek voltak, hogy nem kellett túl sokat forgatni, tehát nem kellett 10-szer, 20-szor újra venni egy jelenetet, ez óriási segítség. De valami más azért volt-e, amit kompromisszumnak neveznél?
Így utólag persze már nem gondolom, hogy kompromisszum volt, csak ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor az ember egy játékfilmet forgat, akkor napi 4 perc hasznosat kell csinálni, így szoktunk gondolkozni körülbelül. Most nekünk sokszor 8 és 10 perc hasznosat kellett forgatni, tehát hogy igazából ez csak egy fajta teher volt számomra, hogy nincs mese, meg kell a napi penzumot csinálni, és nem is jó csúszni a forgatáson, ugye 12 órás munkarendben dolgozunk, és nagyon-nagyon erősen bünteti a szakszervezet, ha csúszunk, tehát a 13. órában, meg a 14. órában már nagyon drágák a stábtagok, tehát hogy illik nem csúszni. Ez egyfajta nyomás volt rajtam, ez ellen csak úgy lehetett nekem küzdenem, hogy én nagyon felkészültem, mentem a forgatásra, nagyon tudtam, hogy mit miután akarok fölvenni, nagyon tudtam, hogy mit milyen szögből akarok fölvenni, tehát hogy azt a fajta, nevezzük amerikai filmgyártásnak, hogy mindent fölveszek minden oldalról, tágba, szűkbe, félközelibe, és majd a vágóasztalon a legjobb verziót meg tudom csinálni, azt el kellett felejteni. Szinte fejbe össze kellett vágnom ezt a filmet, és azokat vettem föl, amiről tudtam, hogy milyen irányból akarom megmutatni.
És akkor a színészekkel előtte kamera nélkül nagyon sokat próbálsz, hogy nagyon benne legyenek a történetben, vagy hogy oldod azt meg, hogy ott se legyen az, hogy ez a jelenet se, hogy sem sikerül, ez tényleg nagyon sokszor meg kell ismételni.
Ez igazából rendezői stílus kérdése, és én soha nem próbálok, ami most lehet, hogy rizikosnak tűnik, de valahogy én nekem ez az érzésem, hogy ha a színésszel sokat próbál az ember, akkor kiég, és nem lesz annyira spontán és felszabadult, és általában az első, második, nekem ez a tapasztalatom, nagy embereknek is, a Spielbergnél olvastam, hogy, hogy ő is azt mondja, hogy vagy az első, vagy a második csapó a jó, és hogy hiába csinálja az ember még nagyon sokszor, akkor egyszer elfárad az egész. Úgyhogy én a spórolás nélkül is azért nagyon híve vagyok, hogy az az első és második, persze hát lejárjuk, legyakoroljuk, azért addig nem indul el a kamera, amíg ugye a színészek nem tudják az egésznek a ritmusát, de olyan effektív, külön próbákat, mert sokan azt csinálják, hogy még a film forgatása előtt bizonyos nehéz jeleneteknek próbákat csinálnak, azt én nem szoktam.
Akkor gondolom, hogy sokat segített az, hogy elég húzó nevek, de nagy tapasztalatuk is van kamera előtt, tehát, hogy a legtöbbje azért hozzá van szokva a forgatásokhoz, azt is lehet mondani, hogy rendszeresen foglalkoztatottak.
Igen, ez abszolút egyértelműen nagy segítség volt, tehát azért is szoktam mondani, hogy nem csak rajtam múlott, hogy ez ilyen gyorsan összeállt ez a film, hanem hogy tényleg a színészeknek a rutinján is múlt. Tehát az, hogy nagyon jó színészek, nagyon élvezték, tehát hogy nagyon múlik a forgatókönyv, és hogyha a színész olyan jeleneteket, sőt olyan dialógust kap, ami természetes, hétköznapi és könnyen kicsúszik a száján, akkor abban sokkal jobban érzi magát. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit sántít a dialóg, és olyan nehezen mondható, akkor küzd vele a színész. És szerencsére ez a forgatókönyv tényleg Rékának köszönhetően nagyon beszélhető, nagyon jó szituk voltak, és látszott, hogy a színészek nagyon élvezik, és nagyon ritka az, hogy alig mondtak javaslatokat, hogy mi lenne, ha itt így mondanám. Amire persze én nyitott vagyok, mert azt a színész nagyon érzi, hogy csúszik ki természetesen a száján, de alig volt ilyen felvetés, hogy mi lenne, ha ezt nem így mondanám, hanem úgy mondanám. Ebből lehetett érezni, hogy a könyv nagyon jól meg van írva, és hogy ők nagyon érzik a karaktert.
Amint már említettem, a Futni mentem azon filmek sorát gazdagítja, amelyek nem kaptak állami támogatást, ezért a szükségesnél jóval kevesebb pénzből számos barát, vállalkozó segítségével születtek meg. Áldatlan állapot ez, nem is tudni meddig tartható, de pillanatnyilag érdekes jelenségnek lehetünk tanúi. A független filmek tarolnak, egyfajta új aranykorát éli a magyar filmkészítés, de ennek nem lehet felhőtlenül örülni, mert a legdrágább művészet sokáig nem bírja ezt a szakmai összefogásból születő, csak azért is létezést. Innen folytatjuk Herendi Gábor rendezővel. Nem tudom, hogy nektek szoktak visszajelzést adni, hogy miért nem kell egy forgatókönyv mondjuk a filmintézetnek, mert nagyon gondolkoztam a film végén, hogy ezzel milyen bajuk lehetett. Tehát, hogy érvelnek-e visszautasításkor?
Kötelezően kell valamit érvelniük, és nagyon őszinte vagyok, nem tudom, mi volt az ellenérv, mert én akkor még nem voltam ebben semmilyen szinten érintve. Ugye a két producer futtatta ezt a forgatókönyvet, és kaptak pénzt a forgatókönyv megírására, és aztán egyszer csak egy adott ponton az NFI azt mondta, hogy ő mégse javasolja a megvalósításra, de nem tudok indokokat.
Bármit is csináltál, szerintem te jól beillesz abba a képbe, amit úgy szeretne magának Magyarország, hogy közönség filmből többet. Na most ez elcsúszott másfele, mert az az érzés, ami történelmi filmből, mintha még többet akarunk, vagy ilyen furcsa sorozatokból, már nem is az van, amit Andy Vajna kezdeményezett, hogy legyen több szórakoztató film, jöjjenek vissza az emberek a mozival, stb. Hanem valahol máshol tartunk. De hogyha azt nézzük, hogy te milyen filmeket készítettél, akkor beleillik abba a képbe, és szerintem a neved már eleve egy garancia arra, hogy hasonlóan fogsz eljárni, hogy az fogja vonzani a nézőt, hogy abban nem lesznek politikai fricskák. Az nem lesz olyan, mint a Magyarázat mindenre például. Más a célod és más a stílusod. És nem értem, hogy miért nem férnek bele a képbe a dolgok. És a kérdésem az, mert ez egy ilyen hangosan gondolkodás volt, hogy aggódsz-e azért, hogy ez nem kellett, hogy következők sem fognak kelleni, és akkor nem lehet több film.
Már azon túl vagyok, hogy aggódjak, mert már 7 pályázaton lett visszautasítva, tehát hogy én ezt most már így konkrétan tudom, hogy nekem nem adnak pénzt, valakinek nagyon szúrom a szemét ott, nem tudom megmondani, hogy mi a baj, de nagyon sok filmtervel és olyan filmtervel mentem oda, amire igény volt, és mégse kellett. És miután egy ilyen pályázat azért komoly munkával jár, vagy treatmentet ír az ember, vagy akár a forgatókönyvvel pályázik, ezt feladtam. Most már így 2 vagy 3 éve nem pályázok egyáltalán. Úgyhogy őket kéne megkérdezni, hogy mi a baj. Én nem tudom.
Arra reagálnak-e valamit, hogy a miniszter félrelép után a második legnézettebb magyar film, mit tudom én, 30 év alatt, hogy az összes filmed ott van a legnézettebb magyar filmek között?
Semmiféle reakció nincs.
Nem érzed ezt igazságtalannak?
Dehogy nem. De abszolút. Igazságtalannak érzem, de hát egyszer nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy most olyan emberek kapnak pénzt, meg olyanok csinálnak filmet, akik én azt gondolom, hogy nem sok közük volt eddig a filmművészethez. Tehát nem én vagyok az egyetlen, aki félre van állítva. Tehát itt mondok nagyon sok tehetséges filmrendezőt, Pálffy Gyuri, Török Feri, Hajdú Szabi, akik már letették a névjegyüket, és nagyon komoly filmeket csináltak, és a magyar film nemzetközi hírnevét növelték, mert komoly fesztiválokra eljutottak, és nem kapnak lehetőséget. Most ez nagyon-nagyon át lett politizálva, nagyon sajnálom, és remélem majd egyszer csak ez megoldódik.
Ma azt mondtad, hogy nem lehet egy szórakoztató filmet kevés pénzből csinálni, ilyen történetet, hogy maratoni futás van benne, végképp nem, ahol tömegekre van szüksége, stb. Azért én valamikor hallottam egy olyant, vagy olvastam egy olyant, hogy Máté Péterről akartál csinálni egy filmet. Na most a Kincsem is gondolom, hogy egy nagy költségvetésű film volt, mert az is kosztümös, de Máté Péter, ha visszamegyünk annyi évet az időben, akkor az megint kosztümös filmnek számít, és borzasztóan drágának, nem? Abból lesz valami?
Hát annó pályáztam vele, és kidobták. Egyelőre semmi ott áll a fiókomba. Bízom bennem, mert azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas történet, fantasztikus zenékkel is szemmel látható a zenés filmeket szeretik az emberek, és egy fantasztikus korrajz 1970-es évekről. Úgyhogy én nem adtam föl, az a forgatókönyv ott áll a fiókomba, egyszer csak lesz belőle valami. Valószínűleg, hogy ki kell várnom, hogy egy új pénzosztó csapat jöjjön.
És akkor addig miben gondolkozol? Tehát rendesen az ember úgy ír forgatókönyvet, mert ugye ez most nem a te történeted volt, csak megrendezted, de általában te írod a forgatókönyvet is. Olyanokat próbálsz írni, amiben belekalkulálod, hogy kisebb költségvetésből, esetleg a produceri támogatással és ezek a cégek támogatásával össze tud hozni?
Igen, különben én inkább ilyen másodhegedűs vagyok a forgatókönyvekbe. De igen, ez egyfajta korlátja a kreativitásnak, hogy nem tudok olyan filmet írni, pedig sajnos én egy kicsit olyan vagyok, mert ugye az élet elkényeztetett, hogy tudtam nagy költségvetésű filmeket csinálni, és akkor az ember ugye egy picit rááll erre a látványos nagy költségvetésű filmekre, de hát most vissza kell fognom magamat. TV-sorozatokat tudok csinálni, az RTL-nek csináltam 2 TV-sorozatot, szóval hogy dolgozom, meg még a mai napig csinálok reklámfilmeket, amiből leginkább tudok élni anyagilag. De azért én tényleg optimista vagyok, bizakodó vagyok, most készül egy új játékfilm szerencsére ugyanebben a csapattal, akik a Futni mentemet összehozták, és örömmel csinálom, mert az is egy jó film, jó forgatókönyv, az is vígjáték, tehát ők mindenképpen vígjátékot szeretnének, és akkor tudomásul vettem, hogy akkor most ez a sorsom.
Az nem működik, hogy koprodukcióban külföldiekkel egyre gyakrabban látom, hogy összeállnak. Mondjuk legalábbis a nagyobb költségvetésű álmokat így valósítják meg. Romániában is van példa rá, Magyarországon is láttam már ilyen, tehát nem megy egyedül, nem kapunk az államtól, akkor csináljuk meg igen. Néhány jó fej együtt. Vagy ez egy kicsit idegen neked?
Nem lenne idegen, de ez inkább a szerzői filmeknél van. Tehát, hogy kis produkciós házak, akik arra specializálódtak, hogy olyan filmeket készítsenek, ami ilyen kis költségvetésű és fesztiváloztatható filmek, abból tényleg van sok, és azok szoktak így összeállni. Ebben a műfajban, amit én szeretek, vagy én szoktam csinálni, nincs igazi koprodukció. A vígjáték az minden nemzet megcsinálja magának, mert azt gondolja jogosan, hogy a humor az leginkább a nemzeti nyelven tud a legjobban működni, és ez tényleg így van. Persze vannak nagyon jó amerikai vígjátékok, de szerintem az igazán szerethető az sajátunk. Látható a Futni mentemből is.
Mondtad, hogy Udvaros Dorottya azért úgy megvolt, hogy ő vele föltétlenül dolgoznátok. Most már telnek az évek, valamikor megvolt a Máté Pétered is. Lehet, hogy ha sok év telik el, akkor már nem lesz megfelelő az a színész. Tehát volt egy arc előtted?
Volt egy arc, és nem is akarom mondani, de ő tényleg kiöregedett. Tehát, hogy kell egy új Máté Péter találnom majd, ha ez valamikor aktuálissá válik.
És amíg Máté Péter szemüvegével farkas szemet nézünk, addig az a történet, amin dolgozol, az miről fog szólni?
Ez egy nagyon hasonló zsánerű film, mint a Futni mentem. Az is egy picit különben homázs a nőkér. 3 generáció van benne, lánya, anya, nagymama, és hát egy nagyon mai, nagyon kedves történet, sokszor nem is annyira kedves különben, de nem árulhatok többet a történetről el, de sok humorral, meg sok szívvel.
Hogy mondtad, hogy év végére körülbelül várható?
Hát most úgy terveztük, ez is úgy készült, hogy így tavasszal leforgattuk, és akkor karácsonyra moziba tud kerülni.
Herendi Gábort az elmúlt 35 év legnézettebb magyar filmjének, a Futni mentem című komédiának a rendezőjét hallották.
Van az úgy, hogy az idő nem elég, de az életemtől szép, ha nagy a tét. Egy utazás, az élet, semmi más. Egyszer csak vége, és nincs tovább. Akkor miért is add már fel, futok tovább, s nem érdekel, ha utam végül a célba ér, érezzem, hogy én nem volt miért. Hát nézd meg, szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után, ne hozz vissza kérlek, ha vele tartasz, hosszú lesz a táv, szabadul a lélek, éljünk úgy, utolsó talán vár a szabad világ. Van az úgy, hogy
hogy az idő nem elég, de az életedől szép, ha nagy a tét.
Nem a cél a fontos, csak az út. Elvisz az égig, szaladj, ha tudsz. Az idő nem számít nekem, futok tovább, s nem érdekel. A utam végül a célba ér, érezzem, élnem volt miért. Hát térts meg, szakadtól az élet, egy rohanás álmaink után. Ne hozz vissza, kérlek, ha veled tartasz, hosszú lesz a táv, szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égi ér a vágy, s mindenben az utolsó talán. Vár a szabad világ,
néha fejjel a falnak szaladunk, változás, csak ennyit akarunk. Van az út, hogy az idő végül neveli, de az életettől szép, ha nagy a tér.
Mondj valami újat, mondj valami más, mondd, mit hoz a holnap, kell a változás.
Mondj, hol van a határ,
mondj valami újat,
egy gyönyörű trónás,
mondj valami más,
bennem még ér a vágy,
mondd, mit hoz a holnap,
kell a változás. Hát térts meg, szakadtól az élet, egy rohanás az álmaink után. Ne hozz vissza, kérlek, ha velem tartasz, hosszú lesz a táv, szabadul a lélek, éljünk úgy, hogy égig ér a vágy, s mindenben az utolsó talán. Vár a szabad világ,
néha fejjel a falak szaladunk, változás csak ennyit akarunk. Van az úgy, hogy az idő végül nem elég, de az életettől szép, ha nagy a tét.
A kolozsvári TIFF-en mindig vannak magyar napok, ahol a friss magyar filmeket lehet megtekinteni. Volt egy időszak, amikor a meghívott rendezők, színészek közül többen is keserűen megjegyezték, hogy amióta nincs magyar filmszemle, nekik ez lett az egyetlen találkozó helyük, ahol szakmáról beszélgethetnek. Néhány filmes megelégelte ezt, és 13 év után a budapesti Corvin moziban február elején végre megtartották a 44. magyar filmszemlét, amelyen 6 nap alatt 130 filmet, az elmúlt két esztendő alkotásainak válogatását nézte meg mintegy 20 ezer ember. Ezen az eseményen Herendi Gábor külön díjat kapott a Futni mentem sikeréért. Az életműdíjat Tar Béla rendező vehette át. A fődíjat Reisz Gábor Magyarázat mindenre című nagyjátékfilmje kapta. Ebben egy érettségiző fiú esik áldozatául a magyarországi politikai megosztottságnak. Édesapja György konzervatív elméleteket valló, fogalmazzunk úgy, fideszes műépítész, a vizsgáztatók között lévő történelemtanár, Jakab pedig liberális elveket valló pedagógus. A fiú kabátján maradt kokárda és egy hazugság miatt kitör egy botrány, egymásnak feszül a két felnőtt. Reisz Gábor nem ítélkezik, nem gondolkodik fekete-fehérben. Jakab magánélete válságban, míg György minden hibája és rossz döntése ellenére szereti és támogatja kétségbeesett gyermekét. Mindkét karakter érzelmi helyzete arra utal, hogy a gyűlölködés nem lehet prioritás, a szeretteinknél nem lehet fontosabb a politikai hovatartozás. Reisz Gábor emberekké avatja a vagdalkozó feleket. Most őt hallják, a beszélgetés 2023-ban a Magyarázat mindenre kolozsvári bemutatóján készült.
Hú, hát ez volt az írásnak az egyik nehéz része, hogy hogyan tudjuk felépíteni ezt a karaktert úgy, hogy valóban tisztába tesszük azt, hogy a Györgynek a szerepe az nem egy ilyen paródia figura, nem ez a jó szó rá, de most nem jut eszembe az a szó. Nyilván meghatározó rész az egészben az, hogy az én apukámból indultam ki, akit elveszítettem 2021-ben, és ezt a könyvet 21 végén kezdtem el írni. Azt hiszem, hogy így utólag, hogyha most én egy ilyen olcsó pszichológus akarnék lenni, akkor valószínűleg én nem voltam tisztában azzal, hogy ebben van egy gyászmunka. az ő megértése, és emiatt is sokkal inkább apukámnak a karakteréből indult ki a György karaktere, ami nem jelenti azt, hogy ez ő, de nagyon sok olyan dolog van bennem. Voltak kisebb-nagyobb összetűzéseink, de soha nem volt kérdés a szeretet. Elsőként a Prikler Mátyás mondta a film szlovákiai producere, hogy az hogy van, hogy ő a Györgynek a fia lenne szívesebben, mint a Jakabé. És mondtam, hogy azért, mert a Jakabot pont nem látott szeretni, mert igazából magát akarja érteni, mert egy olyan időszakban van, valószínűleg volt ő is abban az időszakban, hogy szerette a családját és a gyerekeit, de saját egója miatt, mert valamiféle önmegvalósításban van, midlife crisisban. Tehát valahogyan rájön arra, hogy az élete nem teljes, és hogy valamire szüksége van még, és akkor ott ő próbál dokumentumfilmet csinálni mindenfélét, ezek a dolgok, ezek így falakba ütköznek, próbál sportolni, ezek mind ezt a részt akarták erősíteni, hogy ő miért nem figyel a családra. És azáltal, hogy nem látjuk szeretni szerintem, emiatt elbillen a mérleg az apa felé. Aki meg feltétel nélkül tud szeretni, akkor is, hogyha írtozatosan, hát nem hülyeséget, hanem a hazugság bűnét követte el a fia, és meg tud bocsájtani. És szerintem ezek mind olyan dolgok, amik felette állnak ezeknek az idióta politikai ideológiáknak. De őszintén így írás közben az volt inkább csak a fontos dolog, hogy abban a nagy vita jelenetben ne legyenek győztesek, hanem két vesztes legyen.
Legjobb első film a Fekete Pont, Szimler Bálint alkotása, amelyben a 10 éves Palkó és a pályakezdő magyar tanár Juci valósággal elveszik az elavult, bürokratikus iskolai rendszer szabályai között. Szimler Bálint.
Tulajdonképpen itt nem egy szociodrámát szerettünk volna mutatni, vagy egy olyan nagyon éles helyzetet bemutatni, ahol tényleg bullying alakul ki, vagy késelés adott esetben, hanem egy sokkal finomabb szinten próbáltunk kommunikálni arról, hogy az élet az milyen. Én nem gondolom, hogy azok, akik nem nyilvánulnak meg Magyarországon, azok feltétlenül gyávák lennének, vagy ők rossz emberek lennének attól, hogy nem nyilvánulnak meg. Mindenki érthető a maga módján, érthető a félelem, érthető az egzisztencia féltés, egy csomó érthető szempont van ebben a dologban. Ebben a filmben is ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy érthető, hogy az emberek miért így viselkednek, de hogyha kicsit más kontextusból egy filmen keresztül megmutatjuk, akkor látjuk, hogy mennyire idegesítő, amikor valaki így viselkedik. És ezen keresztül talán magunkra is ismerhetünk, hogy mennyire idegesítőek vagyunk mi, amikor nem reagálunk egy olyan helyzetre, ami az értékrendünknek nem felel meg. A gyerekeknek a gonoszsága az azért van, szerintem, ha van, mert hogy próbálgatják a határaikat. Hogyha valamit csúnyát mondok valakinek, és látom az arcán, hogy lefagy, és összeszorul a gyomra, és elsírja magát, akkor azt többet nem akarom megcsinálni. És ez a típusú próbálgatás megy, és hogyha ez megfelelően vezetett keretek között van, akkor jó esetben nem szabadul el, és az empátia emelkedik fölül jó helyzetekben. Szóval, hogy nem akartunk ilyen típusú gonoszságokat bemutatni, hanem azt szerettük volna, hogy a gyerekek is és a tanárok is valamilyen módon ennek a rendszernek az áldozataivá váljanak, hogyha azzá válnak.
Sem Reisz Gábor, sem Szimler Bálint filmje nem állami támogatásból készült. Ahogy a legjobb forgatókönyvírói elismeréssel jutalmazott Hajdu Szabolcs, Kálmán napja és 1% indiánja sem. A 44. magyar filmszemle, nem voltam jelen, de figyelemmel kísértem, igazi ünnep volt, de ennél többre lenne szüksége a magyar filmművészetnek. Igen, néha súly alatt a pálma stílusban a kreativitásnak kedveznek a megszorítások, a szűkös körülmények, de hosszú távon megbetegítik az egész művészeti ágat, vagy külföldre kergetik a legtehetségesebb alkotókat. Nem tudom, mikor következik be a változás a filmek finanszírozásában, de addig válasszák a Futni mentem című filmet, amelyet a napokban is vetítenek több erdélyi, köztük kolozsvári moziban is. Egy szerethető, kedves komédiától biztosan szebb lesz a napjuk. Herendi Gábor rendező nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Gergely Zsuzsát hallották.
Épp a plafonon a szemed, keresed, keresed a bűnbakot, levezetnéd rajta már a 8 órányi műszakot. Aztán meglátod a bókod, ez aztán a szerencse. Hátra dőlsz, agyad, hogy a gyűlölet a nyelvedet vezesse.
Azt hiszem nem értem, hogy mi van. A nyolc láb benne van a pakliban. Ez a társas mégis páratlan. Pont ugyan vagyunk mások, pont ugyanolyan srácok, pont ugyanolyan lányok, és pont ugyanolyan párok. Nem látod a pókot a pókáló mögött. Miért zavarsz a létezem, miért hagyjam magam otthon?